kávézó a világ végén, és az utolsó blokkunkhoz érkeztünk Pinke Zsolttal, az ELTE természetföldrajzi tanszékének tudományos főmunkatársával, aki a munkatársaival együtt most már jó ideje a mezőgazdaság anomáliáit, kihívásait, leginkább Magyarország paradigmaváltásával foglalkozik, és ezt vizsgálja, és erről beszélgetünk itt az elmúlt másfél órában. És mivel az utolsó blokkunkhoz kezdünk elérkezni, én a megoldások felé szeretném terelni a dolgokat, hogyha vannak, mert ugye, ha jól tudom, ennek a nívódíjas tanulmányotoknak ez is volt a célja, hogy ti megoldásokat, opciókat, hátteret adjatok a döntéshozóknak, hogy mégiscsak mire jutottatok, tehát miként kellene itt rövid távon, meg hosszú távon változtatni.
Oké, tehát a négy fő kérdést, a négy pillérét a kihívásoknak is, illetve a fordulatnak, hát akkor végig zongorázva, ökológiai adottságok oldaláról. Most 4 millió hektár fölött, 4 millió 100 ezer hektár körül szántjuk, vetjük az országot, körülbelül 1 millió hektárról vissza kell vonulni. Jó, tehát ez egy olyan balaszt, ami...
Bocsánat, még egyszer, tehát mennyi? Tehát négy...
A negyede.
Negyedét, tehát a negyedét...
Durván a negyedét fel kell engedni, fel kell adni. Tehát ez elképzelhetetlen még egyszer, hogy 20%-os lejtőket szántsunk. Elképzelhetetlen, hogy kvantitatív módon kimutatott arra alkalmatlan talajokat szántsunk.
Na, mert ez a kulcs, hogy azért nem azt, ne úgy képzeljük ezt, hogy nem tudom hány, hogy van ez aranyholdas, hogy van a...
Aranykoronára
arany gondolsz? Igen, tehát nem tudom hány aranykoronás földeket kellene elönteni vízzel, nem. Hanem hogy arról van szó, hogy mondjuk rossz nem. minőségű talajok, meg a hegyoldalakat, ahol egyébként sem lehet, tehát hogy ezek, gyakorlatilag ezeket kellene elengedni.
Igen, és ami nagyon fontos ebben a területhasználatváltásban, ugye beszélgettünk a trade-offokról. Figyelembe kell venni azt, hogy a közösség számára milyen hasznok kapcsolódnak egy ilyen területhasználatváltáshoz, és van egy nagyon dicséretre méltó, hosszú távon sikeres erdősítési programja a kormányzatnak. Ezt tovább kell nyomni, teret kell engedni, mint egy szelepre, úgy kell egy ilyen társadalmi feszültséget levezető szelepre kell tekinteni, és igen, elő kell mozdítani, hogy a lehető legszélesebb rétege az arra alkalmas területeken, a gyenge szántókon erdősítsen, mindenki számára jó, ugye? Tehát ez egy win-win helyzet. És különben a gyerdőből, hogyha egy megfelelő mértékű támogatás van mellette, legalább olyan jól meg lehet élni, mint egy ízéből, egy gyenge szántóból. Jó, tehát akkor következő is. Klímaváltozás. Az egyik legfontosabb kérdés, és csak a síkvidékre fókuszálva, hogy ne forgácsoljuk szét teljesen az időnket, síkvidékre fókuszálva, tekintve, hogy a magyar szántóföldi állománynak azért egy 75, közel 80% a síkvidéken helyezkedik el, vízvisszatartás. Tehát amit említettem neked, hogy egy 1 millió hektár körüli területet vissza kellene adni a természetnek, ennek egy jelentős része különben azok a gyenge síkvidéki szántók, ahol vizet kellene betárazni, és ezeket a vizeket arra fordítani, hogy az a síkvidéknek a másik része, ami nem kerül víz alá, azon az aszálykitettség lényegesen kisebb legyen. És felhoztuk még itt ugye az árvízvédelmi funkciókat, de a turisztikai funkció is szóba került valahol. Tehát, hogy itt egy nagyon összetett, sokágú hasznosításra lehet gondolni, különben erről tengernyi irodalom van, mi is beszélgettünk róla, tehát kint van az asztalon ez a történet. Tudás. Ugye a mai magyar gazdálkodói körnek talán kevesebb, mint 10%-a, de szép kerekszám, megközelítőleg 10%-a rendelkezik egyetemi diplomával. Egy mai gazdaságot fenntartani, annak a jogi, gazdasági, gondoljunk azokra a gépekre, amikkel rendelkezik egy gazdálkodó, tehát csúcs, high technológiával felszerelt gépekről, GIS technológiával vezérelt gépekről beszélünk, a permetezést most már lényegében drónokról követi, tehát hogy elképesztő lehetőségei vannak, hogy milyen tudáskészletet tudna ő különben kamatoztatni a gazdálkodás során, de ezt könyörgöm, iskola nélkül nem lehet megcsinálni. Erre hívta fel egy legutóbbi podcast keretében a MATE, ugye az egykori Szent István Egyetem, mutatja a MATE rektora is a figyelmet. Tehát én azt gondolom különben, hogy itt nyugodtan meg lehetne azt csinálni, amit csinálnak előttünk is más, fejlettebb agráriummal rendelkező országok, de hogyha nem is nyugatra tekintünk, mert mondjuk ez valami miatt problémát okoz, gondoljunk csak például egy építész szakmára. Egy építész szakmában évente, két évente tovább képzésre kell járni, és az építész hiába szerezte meg a diplomáját valamikor, elveszíti a jogosultságát, hogy épületet tervezzen, ha ezeken a továbbképzéseken nem veszi. Be kell terelni a gazdálkodói közösséget olyan egyetemi szintű képzésekre, amik illeszkedik az ő gazdálkodási kihívásaihoz, ami szignifikáns mértékben fejleszti az ő tudását, és ezen keresztül önteni bele a fejébe a tudást. Ez nagyon-nagyon fontos.
És megértetni, hogy ez egyébként neki is jó, tehát nem arról van szó, mert a magyar aztán különösen, hogy valamit kötelező, hát akkor azt richtig, de még azért sem akarom megcsinálni, igen. De hát közben ez nekik is jó,
hát ez
lehet.
Elsősorban az elszenvedőnek, a tanulónak az érdeke, de azt is meg kell értenünk, hogy egy olyan szektor, ami különben a gazdasági hozzáadott értékét tekintve lényegében elenyésző. De eközben az uniós forrásoknak a túlnyomó többségét megkapja. Miközben az ország terület felén ő gazdálkodik, és iszonyatos erőforrásokkal gazdálkodik, természeti erőforrásokkal. Nem tehetjük meg azt, hogy ez egy olyan...
Majd meglátjuk,
és ahogy esik, úgy puffan szituáció keretében történjen.
Hát nem ártana az se, hogyha ugye ezt is említettek, hogyha vonzóvá is tudnánk tenni az új generáció számára is nyilván ezt a szakmát, mert hogy azért nem hiszem, hogy nagyon tolonganának most a fiatalok, hogy hát mi akarok én lenni, akarok lenni.
Hát igen, az előregedés ez egy nagyon komoly probléma az agráriumban, de most egy kicsit hadd beszéljek haza is, itt a kutatói szektor irányába, de azt kell látnunk, hogy egy tudás alapú társadalomban, tehát ahol a kihívás az úgy jelentkezik, hogy egy-egy közösség, mint például Lengyelország, nagyon határozott koncentrációját hajtotta végre, fókuszáltan ment neki annak a problémának, amit a rendszerváltás számukra jelentett. Mi is egy ilyen kihívás előtt vagyunk az agráriumban, hogy egész egyszerűen paradigmaváltás van. Egy ilyen paradigmaváltásban figyelmen kívül hagyni azt a szellemi állományt, azt a intellektuális tőkét, ami rendelkezésünkre áll, és azt nem fejleszteni, hanem lefejleszteni, öngyilkosság. Enélkül ezt nem lehet megtenni. Tehát magyarul háromszor ekkora fizetésre van szükségünk, kérem szépen.
Legalább egy kutyánál legyen nagyobb a fizetésed, igen. Hát igen, hát ez,
tehát,
ez
igen. Tehát gondoljunk bele, hogy a teljes magyar felsőoktatás költségvetésének durván a hatodát kapja meg egy varsói egyetem. Nem nyugat-európai egyetemekről beszélek. Egyetlen egy varsói egyetem több pénzt kap, mint az egész fővárosi egyetemi hálózat.
Hát igen, hiszen ti vagytok a szürke állomány, és nem a gyakorló gazdák fogják kitalálni ezeket a dolgokat, egyszerűen azért, mert nekik erre nincsen kapacitásuk, idejük, tehát ők azzal vannak elfoglalva, hogy használják ezeket a technológiákat, és erre kellene a szürke állomány, ami kitalálja ezeket a technológiákat, nyilván a gazdákkal együttműködve, meg azt letesztelve, tehát nem az íróasztal mögül megmondva, hogy mit hogyan kellene csinálni, de hogy igen, tehát hogy ez más, hogy ez nem tud működni.
Említek ide egy példát. Magyarországon lényegében teljes mértékben hiányoznak azok a szektorális elemzések, amik egy-egy termék vertikumnak az előállítástól, az input oldalától, az input gyökereitől kezdve egészen az értékesítésig, hogy milyen piacon, milyen csomagolásban hol kell azt eladni. Ezek teljes mértékben hiányoznak. Arra várunk, hogy a gazdálkodó egy személyben művelje a földjét, birkozzon meg a hihetetlen bonyolult Európai Uniós és hazai adminisztrációval, majd aztán fogja magát, piackutasson, nézze ki, hogy Japántól, Új-Zélandon át, nem tudom én, Kelet-Afrikán is, az Európai Unión keresztül mire, hol van szükség, hol nőnek fel potenciális versenytársak, és aztán ebből sakkozza ki, hogy milyen terméket érdemes neki, milyen termékre érdemes felfűzni a jövőjét. Felejtsük el.
Ahogyne.
Tehát ez úgy néz ki, különben például Lengyelországban így nézett ki, gazdaszövetségek, gazdálkodói szövetségek vannak, rendkívül népesek, sok-sok gazda tőkeerős szövetséget tud alkotni, és képes finanszírozni ezeket a kutatásokat, ahelyett, hogy egyenként találnák ki a spanyol viaszt, oldják meg, hogy mi az a termékcsoport, vagy egy-két termék, amire érdemes lőni, és utána nagyon fegyelmezetten, úgyhogy nem engedik meg a kilógást a sorból, elkezdenek abba az irányba masírozni. Amikor ténylegesen a gazdák is gazdálkodó is meggyőződik arról, érdemes beleszállni abba, hogy, és akkor felsoroltunk egy-két terméket, hogy mi beszálltak bele a lengyelek.
Igen.
Ilyen jellegű összetett, koncentrált, fókuszált munka nélkül, és itt folyamatosan visszatérünk a tudásra, nem megoldható a kitörés. És viszont elérkeztünk a negyedik nagy kihíváshoz. Ez a közösségben, vagy nem közösségben? Van egy téveszme Magyarországon, hogy az agrár tevékenység az egy, hogy mondjam, az egy individualista sztori. Tehát van egy földem, én azon azt csinálok, amit akarok, és különben meg mindenki.
Ja.
De ez nem így néz ki. Tehát agrár tevékenység az totálisan csapatsportos sztori. Tehát olyan, mintha nem tudom én, egy Maradonát egy szám magába szeretnék kiállítani, könyörgöm, még a felcsút is szarrá verni a Maradonát.
Még a felcsút is.
Ugye nagy szívfájdalmam, hogy idén lemaradt a izéről a dobogó csúcsáról. Visszatérve a komoly témákra, tehát itt nagy szükség lenne arra, hogy felismerje a gazdálkodói közösség, hogy önszervezés, beszerzési közösségek, értékesítési közösségek, fejlesztési közösségek nélkül nincs kilépés, nincs előrelépés. Ez a probléma, ez a rendkívül komoly kihívás, ami előtt áll most a szektor, nem megoldható.
Igen, és akkor itt jönnek be ezek a kulturális társadalmi háttérgyökerek, amikről még a műsor elején beszéltünk, hogy Magyarországon igen, ezeknek az összefogásoknak nincsen nagyon nagy hagyománya, sőt, inkább ugye az egymásra való fújásnak, sajnos, miközben igen, tehát ezeket valóban csak együtt lehetne.
Jó hírem van. Környezettörténeti, gazdaságtörténeti vizsgálatok arra utalnak, hogy a modernizáció, 19. századi modernizációig elsősorban az állattenyésztés és az állati termék kereskedelmi exportban rendkívül széles, összetett, cizellált, bonyolult együttműködési kultúra uralkodott évszázadokon keresztül.
És akkor lehet volna hova visszakanyarodni akkor.
Így van, tehát hogy ez, itt nem mondhatjuk azt, hogy mindenfajta csírája vagy gyökere hiányzik ennek a történetnek. Volt egy kis, nem tudom én, modernizációs kurfli, tekintsünk erre így, és itt a lehetőség egy közösség számára, hogy kitalálja magát, újra definiálja magát, és elinduljon egy ilyen irányba.
Hát ez nagyon-nagyon jó lenne, még ha esetleg arról egy nagyon rövidet tudnál nekünk mondani, hogy mennyire, hogy... Tehát, hogy nyilván említetted már valamelyes, de hogy mégis mennyire van erre fogadóképesség mondjuk a gazdák részéről? Tehát, hogy ha mondjuk érkezne egy ilyen javaslatcsomag, mennyire érzed azt, hogy ez keresztül lehetne vinni?
Csináltunk egy interjúsorozatot szociológusokkal a Beregben, ott nagyon megdöbbentem, de nem én egyedül, hanem olyanok is, akik a terepet ismerték. Jól sikerült egyrészt a kérdéscsomag, tehát jó, nagyon ügyesek voltak a szociológus kolléganők, akik ezt megfogalmazták. Nagyon megnyíltak az ott gazdálkodók. Egész egyszerűen azzal szembesültem, hogy egy átlag 100-200 hektár közötti területen gazdálkodó, 50-200 között hektár közötti területen gazdálkodó beregi földtulajdonos felkészültsége, szakmai ismerete, közgazdasági ismerete egyetemi szintű. Ezt nem kamuzok, tehát egy jegyzetekbe fel is írtuk különben, amit nem olyan régen a VBT-nek adtunk át, hogy egész egyszerűen káprázatos volt a felkészültség a gazdálkodóknak. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon komoly szellemi tőke van a gazdálkodóknál. Ez mobilizálandó, annak az egy kérdés, hogy hogyan lehet-e ezt becsatornázni értelmes irányokba. De nagyon komoly nyitottság van arra vonatkozóan, hogy mik legyenek a kihívások. kutatni kell, vizsgálni kell, fáradhatatlanul foglalkozni kell a témával, mert ebben nagyon sok van.
Sajnos a mi időnkből viszont már sem ennyi sem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Még esetleg annyi, hogy ha mondjuk valaki szeretne ugye a már említett nívódíjas kutatásotokat mondjuk elolvasni részletesen, ez hol teheti meg?
Javasolnám, hogy tegyétek fel a műsornak a honlapjára. A gazdálkodásban jelent meg, tavaly harmadik számban.
Jó, tehát ez fönn van online, akkor ezt a Facebookra kifogjuk akkor a Facebook oldalunkra. Nagyon szépen köszönöm, Pinke Zsolt volt a vendégem, az ELTE természetföldrajzi tanszékének tudományos főmunkatársa, nagyon szépen köszönöm, és hát tőletek pedig búcsúzom, jövünk majd jövő héten, sziasztok!